Sziasztok! Szabadság, vagy szabadosság. Egy méltó ember találtam ennek a tematikának a feldolgozásáról, akivel azt szeretném beszélni. Szeretettel üdvözlünk itt Nagyvárodon, kedves Barnabás. Barnabás Balatonszemesről érkezett. Hát a feleségem már jó néhány éve ismeri. Én olyan régóta nem, de amióta megismertem, ezt én kiváltságnak tartom. Mielőtt belefognánk ebbe a témába is, átvennénk egy kicsit, hogy mit is jelent a keresztény szabadság. Lehet ezzel visszaélni, mi a szabadosság. Kérlek, mutatkozz be egy kicsit a hallgatóinknak.
Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Iván Barnabásnak hívnak, 43 éves vagyok, 23 éve nős, 4 fiunk van feleségemmel, Andival, és a Magyarországi Baptista Egyháznál dolgozok 3 területen. Egyrészt, mint iskolalelkész, egy 500 tagú középiskolában. Ezen kívül egy gyülekezetnek vagyok a vezetője, a Balatonlelé gyülekezetnek az egyik vezetője, és a sejtcsoport mozgalomnak az országos koordinációja az, ami harmadik területként végzek. Röviden, dömören talán ennyi.
Na jó, még ezeket így tudtam is rólad, de köszönjük, hogy ezt ismertetted. Tisztázzuk itt az elején ezt a fogalmat, hogy mi is a szabadság, mi a keresztény szabadság, miért mondjuk ezt, sokszor használjuk, hogy Krisztusban nyert szabadság, mit is értünk ez alatt, Barnabás, egy kicsit kifejtenéd?
Úgy gondolom, hogy több területe, több szintje van ennek, és az egyik talán, ha a Biblia alapjait nézzük ennek a témának, a számomra az egyik legkézzelfoghatóbb és legfontosabb jelentősége a szabadságnak az, szoktam a diákjaimnál használni ezt a kifejezést, hogy addig, amíg a bűnuralom alatt éljük az életünket, addig, amíg nem találkoztunk az Istennel, és nem történt az életünkben egy gyökereiben megtörtént változás, amit az evangélium tud meghozni, az örömhír, jó hír, addig azt a kifejezést szoktam erre használni, hogy úgy éljük az életünket, minthogyha non-stop 0-24-ben egy hátizsák lenne a hátunkon, ami tele van kövekkel pakolva. És ezek a kövek ott vannak teherként az életünkben. Ezek a kövek lehúznak bennünket, és egy olyan fölösleges teherre járjuk az életünket, és cipeljük ezt folyamatosan magunkkal, ami nélkül is lehetne élni. Ezek az dolgok, amik kövekként ott vannak benne, a Biblia úgy használja ezt a kifejezést, hogy bűn, céltévesztés, minden olyan dolog, ami rossz dolog, amiben a lelkiismeretünkben is érezzük és tapasztaljuk, hogy nem jó dolgok. És ezek a dolgok terhelnek bennünket, nem tudunk szabadok lenni nélkülük. És a szabadság elsődleges jelentőség a számomra az, amikor találkoztam az életemben először az Istennel, és soha nem fogom elfelejteni, 14-5 éves voltam, és kimondtam az Istennek azt, hogyha akkoriban egy olyan időszakban voltam, ahol sokat bulisztunk, különböző eléggé furcsa görbeutakon jártunk, akkor próbáltuk így először az alkohol, dohányzást, tehát azokat a dolgokat, amik úgy trend a mai fiatalságban, vagy az akkori fiatalságban, és azt gondolja az ember, hogy ettől lesz majd menő, ha ezeket kipróbálja. És egy olyan érdekes érzés volt akkor ott az életemben, hogy amíg ott voltam a buliban, én voltam az egyik ilyen parti arc, hangadó ember, kulcsember a társaságukban, és amikor elindultam haza, akkor azt éreztem, hogy valami nincs rendben. Elkezdtem szorongani, elkezdtem depresszív érzéseket érezni magamon, elkezdtem este sokszor lefekvéskor halálfélelmet érezni, és azt mondtam, hogy mi értelme van annak, hogy ott vagyok egy buliba, 2-3-4 órán keresztül jól érzem magam, és aztán utána elindul egy dolog, ami nyomaszt, ami rossz érzés, ami egyszerűen rossz, nem tudom másképp mondani, minden értelemben. És láttam, voltak barátom, akinek láttam az életében, hogy az ő égben valami viszont valami teljesen más van, sugároznak. És akkor azt mondtam az Istennek, soha nem fogom elfelejteni egyik este, hogy ha te vagy és létezel, és tudsz nekem adni egy boldog életet, egy olyan életet, amit látok sok barátom életében, akkor én ezt ki akarom próbálni. És akkor tapasztaltam meg először azt, hogy elindult egy folyamat az életemben, ezzel a döntéssel, amikor megtapasztaltam azt, hogy fellélegeztem. A szabadságnak először tapasztaltam meg ezt a formáját, hogy az Isten levette hátamról ezeket a terheket. Kellett hozzá persze az én bűnvallásom, hogy úgy mond, tudom, nem divatos szó, nem szeretik a fiatalok, de hogy kipakoltam ezt a hátizsákot, és a hátizsákot is azt mondtam, hogy le akarom dobni, és nincs rá szükségem többet. És akkor tapasztaltam meg életemben először, hogy az Isten felszabadított ezzel a teher alul, és ez a szabadságnak, a keresztény szabadságnak úgy gondolom az alapja. Talán ezt így tudnám megfogalmazni.
Köszönöm. Tehát lényegében ez, hogy nincs olyan kötelék, ami fogva tarthatná az embert, és a bűnnek a kötelék se, amelyektől Isten megszabadít bennünket, és ettől vagyunk szabadok. Azt visszatérve erre a gondolatodra, hogy talán sokan óckodnak a bűnbánattól, tehát ki kell mondanunk, hogy mi az, ami megkötöz bennünket, meg mi az, amiatt nem vagyunk szabadok.
Így van.
Én is ezt tapasztalom egyébként hívőként, én nem keresztény háttérből jövök, hogy akkor nyertem igazán szabadságot. Viszont bejön itt egy másik dolog, Barna, hogy sokan azért félnek ettől, hogy jó, kibékülök az Istennel, és nem leszek megkötözve, lerakom ezeket a dolgokat, amelyek maradandó örömöt, maradandó felszabadulást, megnyomást nem adnak nekem. Hogy mi van utána? Nem túl sok szabállyal találkozom, hogy a keresztény életvitel életút ki van rakosgatva különböző tiltó, illetve figyelmeztető táblákkal, hogy ez a Krisztusban járásunk, ez tényleg egy szabad dolog? A hitünk megélése mennyire szabad, ha ezt még tisztáznánk?
Aha. Szintén egy példát hoznék erre. Nagyon sokszor az iskolában 15 és 21 év közötti fiatalokkal dolgozom, és feljönnek különböző témák, amikor a bibliaismeretet tanítom, és az egyik ilyen téma szokott lenni például a házasságnak a témája, ahol felvillan ez a kérdéskör, hogy hát, hogy ez csak egy papír, mi szükségünk lenne nekünk arra, és a többi, ráérjünk arra majd még 20 év múlva, most ki kell élvezni az életet, és a többi, jönnek ezek az érvelések a fiataloktól. És el szoktam mondani egy olyan példát, pont ez a tábláról jutott eszembe, amit említettél, ami számomra egy nagyon-nagyon fontos példa, mégpedig a Kresszre térnék vissza, amikor azt látjuk, hogy ki van rakva egy stop tábla egy kereszteződésben. Azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy ez nem azért van kirakva egy stop tábla a kereszteződésben, hogy a Kressznek az alkotója kiszúrjon velünk. Hanem akkor, amikor az Isten azt mondja valamire, hogy azt ne csináld, és szeretne téged megóvni ezen keresztül, a stop táblán keresztül, akkor az nem egy kiszúrásból van. Nem azért, mert az Isten valamitől meg akar tőled vonni, hanem szeretne megóvni. És a kettő között nagyon nagy a különbség. És ezt szoktam mondani a fiataloknak, amikor az Isten kitalálta például a házasságnak a keretét, hogy azon belül élvezzünk minden jót, amit ő adott. Élvezzünk a szexualitást, élvezzünk a feleségünkkel ennek bármilyen formáját, bármilyet nem, de hogy minden olyan keretet, ami rólunk szól, amiben nincs harmadik személy, sem virtuálisan, sem valóságban, hanem csak kentőnkről szól, azt az Isten áldásként adta az embernek. És arra, hogy élvezzük ezt, és ezzel szemben pedig látom azt, hogy amikor nem ebbe a keretbe élik a fiatalok például ezt, hogy annak milyen következményei vannak. Látom a következményeit, hogy jönnek hozzám lelkigondozói beszélgetésre fiatalok, iskolán belül és kívül egyaránt, és elmondják azt 16-17 évesen, mondjuk lányok, hogy a 6.-7. kapcsolat után vannak már, és minél több ilyen kapcsolat történt az életükben, annál kiégettebbek, annál traumatizáltabbak, annál rosszabbul érzik magukat, és úgy gondolom, hogy amikor az Isten valamire azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor nem azért mondja, mert valamitől megfosztani akar, hanem megvédeni akar, és hogy ezért vannak, és ezt el szoktam magyarázni a fiataloknak, és szerintem egy nagyon fontos dolog. Az, hogy ők ebben egyetértenek-e, vagy nem, vagy tudnak vele mit kezdeni, vagy nem, az sokszor egy más dolog. De úgy gondolom, hogy az Isten alapvetően, amikor szabadságra hívott el, és teremtett meg bennünket, akkor valami jó terve volt az életünkkel, nem pedig megfosztani akar valamitől.
Nekem a gondolataidban még az is beugrik, hogy fejtetted az első kérdéskörni, hogy megszabadított Isten valamitől, és tulajdonképpen ezek által a tiltó vagy figyelmeztető táblák által, most fogalmazunk ennyire élesen, ő meg akar óvni attól, hogy újból visszaessek azok oda, újból megkötözzem magam. Tehát a szabadság pályáján akar hagyni engem. A közlekedésben is egyébként úgy boldogulok, ha betartom a szabályokat. Tehát ha teljesen önfejű vagyok, ez előbb-utóbb balesetet fog nekem okozni, és szerintem így van a lelki életben is. Tehát, hogy a saját fejem után megyek, meg az én rendszeremet akarom kiépíteni, és nem akarok az ő szavára figyelni. Már azt is meg lehet kérdőjelezni ilyenkor valószínű, hogy mennyire szeretem én őt, mennyire ragaszkodom hozzá, mert ő az enyém. Az is érdekes viszont, Barna, tehát ezt belátjuk látjuk, meg így sokan tudjuk, hogy óriás ez a dolog az, amit Krisztusban kaptunk, hogy megszabadított.
Igen.
Aztán a hitünk megélésében is szabadságunk van, nyilván megvan az isteni rend, és érdekes, hogy ezek a tiltó vagy figyelmeztető táblák, most visszatérek erre a szófordulatra, amit használunk, ezek nem megkeserítik az életünket.
Nem, egyáltalán nem.
Sőt, én azt veszem észre, hogy ahogy igazodok ezekhez, tehát én meg voltam ijedve, tehát gondolod, hogy világi háttérből jövök, hogy fú, most nem csajozunk meg, nem buli semmit, tehát hogy wow, és most azt mondom, hogy elképesztő, tehát hogy az isteni rend tényleg jó, és tényleg a szabadságomat munkáját volna.
Igen.
Mégis én is, vagy akár társaim, keresztény társaim, beleesettünk abba a hibába, vagy hajlamosak vagyunk erre, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy korlátokat, szabályokat, elvárásokat állítunk fel egymásnak. Hogy látod ezt? Hogy jön ez ki? Vagy milyen példákat látsz erre nézve?
Nagyon érdekes ez a téma. Egy olyan szemszögből, vagy egy olyan szemüvegen keresztül szeretnék kicsit ránézni, ami nekem az egyik fő témám, misszió, evangelizáció, tanítványozás. És azt látom, hogy akkor, amikor a gyökerektől, az igei alapoktól eltérünk egy irányba, akkor annak mindig valamilyen torzulás a következménye, valamilyen negatív dolog a következménye, és valahol az Istennek az áldásaitól fosztjuk meg magunkat. És úgy gondolom, hogy ennek nagyon sok társadalmi, kulturális, szociológiai háttere van. Mondok rá egy példát. Mégpedig látom azt, hogy a gyülekezeteinket például Magyarországon, de úgy gondolom, hogy Erdélyben vagy Romániában sem más a helyzet, a kommunizmus egy nagyon negatív irányba folyásolta be. Mégpedig azt látom sok gyülekezetnél mind a mai napig, hogy nálunk ugyan egy eléggé szoftos kommunizmus volt, tehát nem volt annyira erős, mint talán itt Erdélyben, de hogy látom azt a gyülekezeteken sokszor, hogy a négy fal közé zárta a gyülekezeteket, és a gyülekezeteknek nem lehetett élni a missziót. Nem lehetett azt élni, amire az Isten elhívta, és létrehozta Jézus az első gyülekezetet, és aztán azóta is a gyülekezeteket, mégpedig a gyülekezetnek a küldetése és célja nem más, mint a misszió. És látom azt, hogy ott, ahol különböző okokból kifolyólag, ahogy említettem, társadalmilag, kulturálisan, vagy szociális, vagy szociológiai területen történtek torzulások, ez kihatással van minden területre, és úgy gondolom erre a területre is. És azt látom, hogy nagyon sok gyülekezet mind a mai napig ugyanúgy a négy fal közé beszorulva éli az életét. És ugyanúgy, tudom, hogy lehet, hogy sokaknak nem tetszik ez a kifejezés, de ezt a kifejezést szoktam használni, hogy éli a gyülekezet esdit, hallgatja a tanítást, tartanak különböző stílusú istendicsőítő dalokat, lehet ez fiatalos vagy idősebb, teljesen mindegy, összejönnek imádkozni, de ha a gyülekezet nem éli azt, amire az Isten elhívta, mégpedig a misszió, akkor az a gyülekezet nem tölti be azt a célt, amire az Isten elhívta. És ennek általában mindig a következményei megláthatók. Azt mondja az ige, hogy a gyümölcséről lehet megismerni a fát, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos mérleg kritérium, amin minden megmérhető. Tehát, hogyha valaminek jók a gyümölcsei, és Krisztus szabadságában élünk, nem szabadosságban, annak az lesz a következménye, hogy a gyümölcsé lesznek az életünkben. És úgy gondolom, hogy az egyik ilyen legláthatóbb gyümölcs az életben az, hogy az a környezetünkben az emberek megtérnek. A környezetünkben az emberek találkoznak az Istennel. Egyik barátom fogalmazott így, hogy a tanítványozás nem más, mint az embereket egymással és az Istennel összehozni, és tanítványjá tenni őket. És azt látom, hogy amikor ez jól és normálisan zajlik az életünkben, akkor annak áldás a következménye az életünkben. Akkor, amikor ezek a dolgok nem működnek, akkor a gyülekezet, ha nem tölti be azt a célt, amire az Isten létrehozta, akkor az elkezd leépülni, és előbb-utóbb be lehet csukni annak a gyülekezetnek az ajtóit. Amíg van valamennyi belterjesség, és föltartják a létszámot, addig lehet, hogy tud menni ez a dolog előre, de egy idő után ez meg fog szűnni. És hogy azt látom, az előző példa, amit mondtam, vagy az előző ige, hogy igen, tehát a gyümölcsök fogják megmutatni azt, hogy ez a fa valóban jó fa, vagy pedig csak egy gyönyörű szép, lehet, hogy tök zöld még, és nagyon szép alakja van neki, és turisztikai látványosság, de hogyha nincs rajta gyümölcs, nem véletlen mondta egy üsfügefára, akkor annak baltát kell adni. Mert hogy nem tölti be azt a célt, amire az Isten elhívta. És úgy gondolom, hogy a szabadsággal is így van ez, hogyha nem az Isten szabadságában élünk, hanem különböző olyan törvények alá rakjuk be különböző fiokokba az életünknek, a keresztény életünknek a területeit, akkor lehet, hogy az jól néz ki, lehet, hogy olyan kereteket mutat, lehet, hogy olyan tradíciókat élünk meg, amikre azt mondjuk, hogy ez milyen szép, és fölvidul a lelkünk benne, de nem a Krisztusnak a szabadságát éljük, amire elhívott, és nem tudjuk betölteni azt a küldetést, amire ő elhívott, az a szabadság, amire ő meghívott bennünket, és nincsenek gyümölcsei ennek a szabadságnak, akkor az valahol egy nem valós szabadság. Csak egy rövid példa, hogyha egy kutya meg van kötve egy futóláncra, akkor lehet, hogy ő tud 100 métert futni azon a láncon, de attól az a kutya még mindig láncon van. És hogy azok a keretek, azok a formák, amik nem a missziót szolgálják például ez esetben a gyülekezetnek az életében, mint példa, azok téves formák, azok valahol egy lánc, és nem tudunk abban a szabadságban élni, amire a Krisztus elhívott bennünket, és amiben megajándékozott bennünket különböző ajándékokkal, hogy ezzel építsük az Isten országát, és ez egy ilyen félszabadság, vagy egy ilyen megcsonkított szabadság, úgy látom sokszor.
Javíts ki, ha nem jól értelek. Tehát ezek szerint azt mondod, hogyha akár a gyülekezet, akár az egyén eltér a isteni alapoktól, a gyökerektől, akkor kezd hajlamossá válni arra, illetve kezd szabályokat, elvárásokat gyártani, amelyek nem biztos, hogy bibliai alapokon vannak. Igen. Tehát, hogyha a helyén van a gyülekezet, betölti a szerepét, akkor az abszolútumokhoz, az isteni abszolútumokhoz ragaszkodunk, nem pedig a véleményekhez. Akkor kezd ez az egyensúly felborulni.
Igen, igen, igen.
Ez nagyon jó. Látom. Tehát akkor nekünk erre kell figyelni, hogy a helyünkön legyünk, betöltsük a küldetésünket, és tényleg ragaszkodjunk a gyökerekhez.
Igen.
És a vélemények azok másodlagos dolgok legyenek. Azt szokták mondani, hogy könyvekben olvastam, hogy itt szokott a gubancán, hogy az abszolútumokat lesülyeztik a vélemények szintjére, ez a szabadosság, meg a liberális teológia úgymond, és amikor a véleményeket felemelik az abszolútumok szintjére, itt kezdődik a törvényeskedés, vagy ezek a szabályok.
Igen, igen. Láttam azt nagyon sokszor, diákjaimmal szoktam szintén erről beszélgetni, kicsit a vallásosság témája is bejön itt ebbe a témakörbe, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon fontos, hogy beszéljünk a mai világban. A diákjaimmal a 9-esek, amikor bejönnek az első, az új évfolyamok, akkor el szoktam nekik, az első kérdés az szokott lenni, hogy ha ezt a szót hallod, hogy hit, mi jut eszedbe? És általában az első három válaszban mindig benne van a vallás szó, és aztán utána meg szoktam következő kérdésként tőlük kérdezni, hogy mi a különbség szerintetek a hit és a vallás között. És akkor elkezdenek mondani különböző véleményeket, és akkor utána kicsit sokkolom őket, mégpedig azt szoktam nekik mondani, hogyha valamit szeretnétek ebben a témával tőlem hallani, témával kapcsolatban hallani tőlem, akkor az első és legfontosabb tanácsom az a számotokra, hogy soha, de soha ne legyetek vallásos emberek. És akkor így néznek rám, megrökönyödnek, hogy ez iskola lelkész, hogy mondhat ilyet? És akkor el szoktam nekik mondani, hogy figyeljetek, Jézust a vallási vezetők feszítették keresztre. És azzal, hogy te vallásos leszel, nem azt jelenti, hogy kapcsolatban vagy az élő Istennel. Nem azt jelenti, hogy a forrásra kapcsolódsz rá, amiből ha iszol, akkor felüdülsz, hanem azt jelenti, hogy egy olyan rendszerre, egy olyan kialakított struktúrrendszerre kapcsolódsz rá, amiben lehet, hogy poshat víz áll már évek, évtizedek, vagy akár évszázadok óta, és abból senki nem akar inni. Tehát, hogy szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog különbséget tenni az élő hit, az Istennel való napi kapcsolatban és a vallásossággal kapcsolatban. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok egyház tendál ebben, hogy vallásos struktúrákat épít föl, ahelyett, hogy visszamenne a gyökerekhez, és azt mondani, hogy az élő hit az, amire szükségünk van. És úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog.
Köszönöm. Meg ki ezt mondjuk itt együtt is, meg a hallgatóinknak is, hogy az a célunk, az a vágyunk, hogy hívő emberek legyünk, ne pedig vallásos emberek.
Tehát, hogy...
Akkor az a fontos, hogy valóban hívő legyek, aki Krisztusnak adok számot, és felszabadultan, hitelesen éljem az életem. Ez úgy könnyű kimondani, de én őszintén magamban nézek, be kell azt ismerem, hogy azért vágyok a visszajelzésre, hogy akik körülöttem vannak, a saját egyházamon belül, vagy gyülekezetem belül elismerjenek. És ezt a kettőt vajon hogy lehet összhangba hozni, vagy összhangba kell hozni. Tehát, hogy legyen a fiatal hiteles, szabad, ugyanakkor hogy egyeztesse ezt azzal össze, hogy vágyik a többieknek az elismerésre, és nem biztos, hogy a hitelességem vagy a szabadságom az a többiek elismerését fogja kiváltani.
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkba az Istentől belénk rakott vágy többek között az egyik ilyen vágy, hogy szeretve legyünk, elismerve legyünk, elismerést kapjunk, hogy elfogadjanak bennünket. Tehát ezek mind olyan érzések, amiket az Isten helyezett belénk, és mindenki vágyik ezután. És ez alapvetően rendben van így. Feleségemnek szoktam azt mondani, hogy amikor beszélgetünk különböző dolgokról, és tudom, hogy ez változó, és személyiségtípus függvénye. Én egy olyan embernek érzem magam, aki, ahogy gondolom magam, akinek fontos különböző dolgokról beszélgetni, diskurálni, akár vitatkozni is, tehát számomra ez egy fontos dolog, de nem szeretném, hogy másoknak a véleménye határozza meg az életemet. Szeretek elgondolkozni rajta, szeretem reflektálni ezt magamnak, végiggondolni, de alapvetően aztán azt szoktam mondani a feleségemnek, amikor elkezdünk valamiről beszélgetni, és mondja, hogy hát láttad, hogy ezt mondta, meg azt mondta, meg így volt, meg úgy volt, és ez történt, az történt, és szoktam ezt a mondatot mondani, és ez egy ilyen vörös vonal az életemben, ami szeretném, hogy ez mindig valamennyire így legyen. Nem egy vastag vörös vonal, inkább egy vékonynak említeném ezt, de hogy nem másnak élem az életemet, hanem egyedül kizárólag az Istennek. Szóval neki tartozok elszámolással, és hogy ez egy fontos dolog az életemben, és éppen ezért nem... durva kifejezés, lehet, hogy lehetne ezt finomabban vagy árnyaltabban, szebben is kifejezni, de hogy nem érdekel, hogy másnak mi a véleménye rólam, mert az Isten az a személy, az az édesapa, az az elsődleges kontakt az életemben, akinek a véleménye számít a számomra. És ez ugye eléggé jól kiolvasható a Bibliából, az Istennek mi a véleménye az emberről, mi a terve az emberrel, milyen kapcsolatra vágyik az emberrel, és ez az elsődleges a primér a számomra, hogy az Isten mit mond rólam, mi a véleménye rólam. Mindemellett, ez lehet, hogy kicsit büszkén vagy ilyen nagyképűen hangozhatott, amit mondtam, de hogy nem ez a...
Engedd meg, hogy ezt szabadba vágjuk. Ez lehet vastag a vörös vonal is. Tehát ez, azt hiszem a hallgatóink is azonosulhatnak ezzel, meg én is, hogy, tehát, hogy ez van számít, hogy Isten mit mond rólam, neki mi a véleménye rólam, és másodszorban az emberek.
Így van.
És az nem hiszem, hogy azt fogja jelenteni, hogy mindenkinek borsot fog törni az orra lehet.
Nem,
de meg
ellenkezőleg.
Bocsánat, ugrálni akarok az emberek vélemény után, az meg gerincszelené tesz. Úgyhogy folytasd, én nem hiszem, hogy ez kemény volt.
Valahol én úgy gondolom, hogy nagyban függ például a korunktól. Szóval egy fiatal 14-18 közötti, aki éppen az identitás keresésben van, ott igenis nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen emberekkel veszi magát körül, milyen hatások érik, és úgy gondolom, hogy az én életem is ez egy fontos dolog volt. A másik dolog, ami számomra egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon fontos téma, az a hitelesség, amit említettél. És úgy gondolom, hogy a hitelességről van sokszor egy hamis képünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy nem csak hitelesnek kell lenni, annak is kell látszani. Én ezzel azért nem értek egyet, mert az, hogy te milyennek látszol, az mindig szubjektív.
A másik kamerálása.
Így van, teljes mértékig. És akarhatok én bármilyennek látni, ha te engem nem olyannak akarsz látni, akkor én fejnálva pattoghatok, akkor sem fogsz olyannak látni. És hogy a hitelesség az soha nem... az soha nem egy mesterkél dolog, egy előállítható dolog, amit meg tudok játszani, éppen ezért a hitelesség a neve, hanem hogy a hitelesség az nem egy kirakat, de van neki kirakat része is. A hitelességhez sokkal inkább, amit szinonim szóként kapcsolnák, jellemerősség, korrektség, fairség. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolog számomra, nagyon-nagyon fontos dolog a hitelesség, és úgy gondolom, hogy a hitelességet akkor tudjuk komplexül, holisztikusan látni, hogyha, vagy számomra ezt jelenti, inkább így fogalmaznék, hogy a hitelesség számomra azt jelenti, hogy az emberek belelássanak az életembe, természetesen nem a franciájamba, de hogy megnyitni az emberek előtt az életemet, hogy lássák azt, amikor a barnának jó és kevésbé jó napjai vannak. Gondolok itt konkrétan arra, hogy látható legyen az, hogy igen, milyen a barna akkor, amikor mondjuk egy 16-17 órás nap után hazajön, és mondjuk valamin összekap a feleségével. Ilyenkor persze kevés ember van ott, de hogy belátást engedni az életünknek olyan területei is, amik nem napfényesek. És nem azért, mert hogy valamit meg akarunk játszani, hanem egyszerűen, mert ez is hozzátartozik az életünkhöz. Emberek vagyunk, és igen, lehet, hogy összezőrelnek a feleségemmel, és lehet, hogy lesz egy hangosabb szóváltás is bizonyos témákban vagy dolgokban esetleg közöttünk, de tudok tőle bocsánat kérni. Vagy lehet, hogy ott van a 8 éves kisfiam, akinek lekiabáltam a fejét, mert éppen türelmetlen voltam valamiért vele, de ahogy ez megtörtént, érzem a szívembe egyből, hogy wow, ez nagyon-nagyon nem volt jó, barna, amit csináltál. És oda megyek, és megölelem, és azt mondom, hogy Rafi, ne haragudj, bocsáss meg, sajnálom, hogy ez így volt. És úgy gondolom, hogy amikor az emberek látják ezt az életünkben, jó és kevésbé jó oldalát egyformán, azt tud hitelessé tenni bennünket, és azt tud egy olyan bázist megteremteni, egy olyan hangulatot megteremteni az életünkben, ahol az emberekkel el tudunk kezdeni kapcsolatba kerülni, el tudunk kezdeni beszélgetni ezekről a dolgokról. És azt látják, hogy figyelj, a Lóri vagy a Barna, ez egy tök ugyanolyan normális ember, mint én, de valami van benne, ami nekem kellene, amit látok, hogy neki van, és nekem nincs. Hogy amikor belerúg a izenek a sarkába, a csempének a sarkába, akkor nem lekáromkodja a csillagokat az égről, hanem tud türelmes maradni, vagy higgadt maradni, és nem megjátszik valamit. Belőle van sokszor, amikor kijön ilyenkor, hogy vagy ingerült leszek, vagy valami, de hogy igen, tehát hogy azt tud bennünket hitelessé tenni, úgy gondolom Isten és ember előtt, hogy látják azt, hogy igen, egy ugyanolyan ember, mint én, de hogy valami van neki, ami nekem még nincs, és mi az? És ez tudja elindítani azt a kérdést aztán, amikor el tudunk kezdeni beszélgetni ezekről a dolgokról az emberekkel.
Én ezt tudom megérteni a szavaidból, hogy a legfontosabb az, hogy Isten ismerjen el, aztán másodlagos legyen az emberek, de az emberek meg olyanok legyenek körülöttem, akik meg Krisztus katonái, és azoktól a visszajelzés egész más lesz, mint azoktól, akik mondjuk nem az övéi. Kicsit beszéljünk még a szabadosságnak a fogalmáról, hogy miben látott te, akár Magyarországon, vagy itt megfordulsz a mi környünkénkön is, hogy miben jelentkezik ez keresztény fiatalok életében? Mondanál egy néhány gyakorlati példát, amit te láttál, hogy a Krisztus szabadsága úgymond visszaélve, néha a fiatalok, vagy mi fiatalok szabadossá válunk.
Aha. Én sokszor megkapom ezt, sokszor jönnek hozzám ilyenekkel, hogy...
Te is megkapod?
Meg, természetesen. Tehát nekem többen a fejemhez vágták már azt, hogy az a 12 év, amit mi Németországban éltünk, hogy az biztos milyen liberálissá és szabadossá tett bennünket. És valószínűleg az is áll ennek a hátterében, hogy az én küllemem szintén egy megosztó küllem, ahogy én kinézek. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy a fejemen levő szőröknek a hossza az valószínű, ha megélem a 90 évet, akkor 90 éves korom még konstans változó lesz. Én ebben érzem jól magam. Szeretem, hogyha egyszer szakállás vagyok, egyszer kopasz, egyszer hosszú olyan van. Tehát, de én gondolom, hogy az Istennek ez teljesen mindegy. Tehát, hogy látunk sokszor dolgokat, és fejemhez vágták nekem is sokszor ezek a dolgokat, hogy...
De ki merik mondani ezt szerepbe?
Igen, vannak akik ki. Nem mindenki, de vannak akik ki. Hogy a Pál apostol megírta, és akkor jönnek ezek a dolgokat. És akkor nézek, hogy bocsánat, ne haragudj, tehát, hogy nem akarok sem nagyképű lenni, sem arcoskodni, de Pál apostol azt ott a korintusiaknak mondta 2000 évvel ezelőtt, barátom. És vannak olyan dolgok az igében, igen, ami a mai kor számára ugyanúgy, fekete és fehér. És az Isten azt üzeni, hogy ez így és így és így van. De hogy olyan dolgok, ami az dolgok. Akkori kontextusnak szólt, a bálványimádó kultúrája miatt például, vagy egyéb más kulturális, társadalmi dolgok miatt, amik 2000 éve voltak aktuálisak, azt én nem szeretném magamra venni, mert Pál nem nekem mondta, nem nekem üzente. És ezben nem ki akarom dumálni ezt, hanem ha az ember olvasott ezekről a dolgokról, tanul teológiát, és tudja kontextusában látni ezeket a dolgokat, akkor egy egész más perspektívából és szemszögből látod ezt. Akkor ezen kívül még, hogy amik szintén még ilyen pontok, hogy fülbevalón van, meg hogy tetoválásról van, és ezen fúra kiakadnak sokan.
ez nagyon kemény, hogy fúra kiakadnak.
Lehet, hogy teljesen érthető módon akadnak ki sokan ezen. És én nem is akarom ezt magyarázni. Szóval én nekem nincs semmi felé magyarázni, valami úgy gondolom, hogy
Isten... Gondolom, te bemész egy közösségbocsánat, vagy egy barátításra, nem az van mellett, hogy figyeljetek rám, nekem tetkó van, nekem fülcső van, nekem hosszú van.
Nem.
Tehát nem ezért van neked.
Egyáltalán nem. És hogy ezek a dolgok, ezeket a dolgokat én az Isten előtt vállalva teljes felelősséggel élem meg. És lehet ez miatt pálcát törni a fejem fölött, törnek is, vannak, akik ezt megmondják, vannak, akik ezt nem mondják meg a szemembe, de megmondom őszintén, hogy nagyon nem szokott ez engem foglalkoztatni, vagy érdekelni.
Túl vagy rajta.
Nem azért, mert egy
megharcoltad ezt.
Egy beképzelt ember lennék, vagy ilyesmi, igen, nekem megvoltak ebben a harcaim, meg sok dolog, amit végig kellett gondolnom, és voltak olyan emberek is, akiknek a véleménye nagyon fontos számomra, mint például a szüleimé. Édesapámmal mind a mai napig egy nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van. Hatalmas példa az élete előttem. Együtt dolgozunk, szolgálunk.
És vele is beszélni a hajat hosszáról.
És a többi. És tudom azt, hogy nekik sem tetszenek bizonyos dolgok. Vannak néha dolgok, amit meg is mond, de nagyon jól tudunk egymás mellett élni, és együtt élni, és boldogok, és harmonikus a kapcsolatunk. Ezek a dolgok nekem sokkal inkább szólnak arról, hogy amit Pál apostol mond, hogy görögnek görög, zsidónak zsidó, pogánynak pedig pogány. Tehát a fiataloknak az iskolámban a 15-16 éves fiatalok 30-40%-ának van tetoválása. Szülői engedéllyel. És amikor eljön a jó idő, mint most kezdünk pólósan öltözködni, akkor én alig várom, majd lekerüljön rólam a póló, és jönnek a 9-esek, és tanár úr, magának van tetoválás, és akkor mondom nekik, na gyerekek, akkor gyertek, most mesélek nektek. És akkor megmutatom, nem tudom, hogy a kamera mennyire látja, nem is ez a lényeg. Jézus a kereszten, és Jézusnak a karja az én kézfejembe végződik. Tehát Jézus helyettem, értem, vállalta ezt, és egyből ott vagyunk az evangélium témájába. És egészen más módon tudsz a fiatalokhoz csatlakozni egy ilyen kontextuson keresztül, mintha csak azt mondom neki, hogy Jézus szeret téged, meghalt érted a bűneidért, stb., mert hogy egy vagy közülük egyből. És hogy mondtam, hogy ha az evangéliumot ilyen módon tudom a testemen képviselni, akkor fogom képviselni, és lesz még testvére is ennek a tetoválásnak, mert hogy fontos ez a számomra, hogy tényleg minden módon az embereknek tudjuk továbbadni az evangéliumot. És csak is ez, és semmi más miatt van például ez a tetoválás.
Engedj meg akkor egy záróját. Igen? Tehát azt elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy a te külsőd mássága, vagy nem megszokottsága,
Biblia
az azt a cél szolgálja, hogy a görögnek görög légy, a zsidónak zsidó légy, és töltsd be a küldetésed, hogy Krisztus örömhírét
vidd. Így van.
Folytasd, kérlek.
És a másik dolog, amit látok, az az, hogy szabadosság, ami számomra szabadosságnak számít, amikor elkezdünk valami olyan dolgot élni, utánozni és majmolni, ami nem a meggyőződésünkből jön, hanem egy áramlatból jön. Például, és ez ebben a korban nagyon-nagyon nehéz, a mai fiatalok nagyon nehéz kívásokkal néznek szembe akkor, amikor bekerülnek mondjuk a középiskolába. És egy ilyen közegben vannak, és csak akkor vagy menő, ha legújabb Jordan 4-es cipőd van, meg ilyen fölsőd van, meg olyan gatyád, meg és a többi, és hogy ezekkel a kihívásokkal mit kezdenek a fiatalok. És látom azt, hogy ha visszaemlékszek, hogy amikor mi voltunk 14-5 évesek, 30 évvel ezelőtt, milyen kihívások vettek bennünket körül, és hogy milyen kihívások veszik a mai fiatalok körül, az ég és föld különbség, hatalmas különbség. És látom azt, hogy sokszor a fiatalok elkezdenek bizonyos dolgokat majmolni azért, mert szeretnének ők is megfelelni annak az áramlatnak, ami éppen sodor, ami éppen visz. Itt úgy szintén ez a gyümölcsékről ismertek fát, meg a fát igét hoznám, mert hogyha Krisztusnak a szeretete szorongatja a szívedet, ha az él ott benned, hogy tudnám az osztálytársaimat elélni az evangéliummal bármilyen körülmények között, bármilyen módon, és ezen töröd a fejedet, akkor nem fog téged tudni az ördög ezekkel a szabadosságnak a dolgaival elvinni, mert helyén van a szíved. És ennek az következménye az lesz, hogy az emberek elkezdenek körülötted megtérni, mert elkezdesz értük imádkozni, elkezdesz értük böjtölni, és elkezded úgy élni az életedet, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatot építs. És ez a kapcsolatépítés a számomra a legeslegfontosabb dolog. Ha választanom kell, és erre bátorítok és biztatok mindenkit, és ez a mondat félreérthető, tudom, hogyha választanod kell, hogy elmenj vasárnap a Gyülibe, vagy elmenj egy nem hívő barátodnak a szülinapi partiára, én mindig azt mondom a Gyülinkbe, hogy menj a barátod szülinapi partiára, mert ő mégis nem ismeri az Istent. Akik ott ülnek a gyülekezetben, ők már igen. És lehet, hogy sokaknak ez a mondat szabadosságnak tűnne. De mi attól a fontosabb, mint hogy a barátunk megtérjen? És hogy az Istennek egy hatalmas parti legyen a mennybe, minden egyes megtért fölött. Mit csinál Jézus? Azt mondja, hogy elmegyek azért az egy bárányért, a 99-et ott hagyom, de elmegyek azért az egyért, hogy azt megtaláljam. És utána megyek. És úgy gondolom, hogy ha Jézusnak ez volt a szíve ügye és vágya, és a legfontosabb a számára, különben nem mondta volna ezt a példázatot, akkor nekünk a keresztény szó nem jelent számomra mást, mint azt, hogy Jézus utánzó vagyok. Jézust, amit ő itt megélt ezen a földön, és ahogy élt a földön, azt próbálom követni, és azt próbálom én is élni. És úgy gondolom, hogy akkor nincsen szabadosság. Tehát eszembe se jut az a szó, hogy szabadosság, mert a Krisztusnak a szeretete szorongatja a szívemet, és minden egyéb más szekundér a számomra. Másodlagos, harmadlagos és ezredleges. És ha ez van a szívemben, akkor nem tudok, úgy gondolom, szabados lenni, mert az Istennek a Szent Szelleme nem engedi ezt meg bennem. Érzem, hogy hol vannak a határok. Érzem azt, hogy mi az, ami helyén való, mi az, ami nem. Mert a Szent Szellem ott van a szívemben, és ő az, aki ezt vezeti és irányítja. És itt újfent bejön ez a vallásosságnak a témája, hogy igen. Tehát, hogy a kegyességnek a látszata, a kegyesség, ezek a szók, sokszor úgy érzem, hogy ezeket a szavakat nem értik a mai fiatalok egyáltalán, hogy ez mit jelent, mit kell értenünk alatta, és sokszor egy félremagyarázott dologban élnek. Hogy azt gondoljuk, attól leszek kegyes, hogyha minden vasárnap elmegyek a gyülekezetbe, és ott vagyok. Vagy attól leszek kegyes, hogyha minden nap olvasom a Bibliát. Attól leszek kegyes, hogyha minden nap imádkozom, és a többi, és a többi. És amikor törvénykezést állítunk föl az Istennek a szabadságából, tehát, hogy én azért imádkozok, és azért olvasom a Bibliát, és azért megyek a gyűlibe, mert nekem valaki ezt mondta, akkor kútba esett történet. Hanem az van, hogy ég a szívembe az, hogy szeretnék többet tudni az Istenről. Szeretnék belőle még többet megtapasztalni, és ezért olvasom a Bibliát. Nekem is ez kívás. Mindannyiunknak, úgy gondolom, ha őszinték vagyunk. Nem úgy kelek fel mindenre, hogy jaj, alig várom, hogy olvasom a Bibliát. De hogy igen, ott van, és elkezdem olvasni, és megtapasztalom azt, hogy igen, a Szent Szellem szól hozzám. Szent Szellem betölti arra napra tűzzel a szívemet. Vagy amikor megyek Tapolcára, 1 óra, 10 perc, minden egyes alkalom, és elkezdek imádkozni, és azt hiszem, hoppá, itt vagyok Tapolcán. Mert végigimádkoztam az utat, és az Istennek a jelenlétét ritkán tapasztalom meg olyan erősen, mint ezen ott az utak alatt, amikor végigimádkozom a Lellei Gyülit meg a térséget, a tapolcai iskolát meg a térséget, meg a diákjaimat, és a többi, és hogy ez nem... Tehát ezen nincs semmilyen mesterkér dolog. Nem kell nekem ezt senkinek mondania, mert egyszerűen amikor ezt elkezdem, akkor érzem azt, hogy az Isten átveszi a volánt, és én vele beszélgetek, és ez tényleg egy fantasztikus dolog, amikor ez a szívünkből jön, éhségünk van rá, akkor az onnantól kezdve nem tud mesterkért lenni, megjátszott lenni.
Záró akkordoként egy szíg szeretném emelni, amit mondtál, tehát ez a fontos. Krisztussal jól legyen a kapcsolatunk, rendezett legyen, és mindent rendez az életünkben, és akkor Amen. A szabadságunkat úgy éljük meg, ahogy kell. És hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit ő elképzelt a mi életünkre, ez akár egyéni szinten, vagy gyülekezeti szinten. Szívesen beszélgetnénk még veled erről a misszió tematikáról, remélem, hogy még lesz a lehetőség. Barnabás, köszönjük, hogy eljöttél az adásunkba.
Köszönöm a lehetőséget.
Isten áldjon téged, és titeket is. Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi adásaink legyenek, ezt megtehetitek a következő két módon.
Az első a Buy Me a Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat.
Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra.
Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy oszd meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!